Vendégünk a stúdióban továbbra is Tátrai Miklós, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT vezérigazgatója, a telefonszámunk pedig 483-26-26. Eddig az átlagemberek gyakorlatilag ugye a Fradi pálya, vagy a Fradi eladásával kapcsolatban hallhattak a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási ERT-ről, meg szörmentén a kormányzati negyed leállításával, kormányzati negyed pályázat leállításával kapcsolatban, de mi is pontosan ez a szervezet, ami az egységes vagyontörvény alapján alakult meg, és vagyonkezelő szuperszervezetnek hívják. Mi ez pontosan?
Az országgyűlés múlt év szeptemberében fogadta el az állami vagyonról szóló törvényt, amelynek az egyik sarkalatos pontja az, hogy létrejött már múlt év októberében a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács, amely egy autonóm testület, és amelynek a feladata, hogy az állami vagyonnal kapcsolatos döntéseket meghozza. A célja pedig az, hogy a vagyon értéke az megőrződjön, gyarapodjon, vagyis ez nem egy privatizációs célú testület, itt a vagyontömegnek valamennyiünk a 10 millió polgár vagyonának a megőrzése és a gyarapítása a cél. Ennek a testületnek a munkaszervezete a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT, amelynek három jogelőtt szervezete volt, az APVRT, a Kincstári Vagyonigazgatóság és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet. Ezeknek a szervezeteknek valamennyi feladatát örökölte az új szervezet, és megörökölte a minisztériumok és más költségvetési szervek által tulajdonolt cégeknek, gazdasági társaságoknak a tulajdonosi jogait is. Tehát ma valamennyi állami tulajdonban lévő vagyontárgy és vagyonértékű jog tulajdonosi jogait tulajdonképpen a törvény alapján a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja.
Ez egy valóban egy nagy szervezet lesz már csak, hogyha az APVRT-re, a KVI-re és a Nemzeti Földalapra gondolunk, hogy ezt most egy-egy szervezetbe tömörítik, de hogyan haladnak ezzel az átállással? Hiszen ősszel még arról szóltak a hírek, hogy gőzerővel haladnak, de rengeteg probléma van, mert az informatikai rendszerek mások, mert székház problémák, mert. Tehát hogyan haladnak ezzel, hiszen január 31-ével az előtt szervezetek megszűnnek.
December 31-ével megszűntek.
Tehát a törvény szerint, ugye?
A törvény szerint, és január 1-ével ez az új részvénytársaság, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő átvette az előtt szervezeteknek a feladatait. Január 1. hetében befejeződött a költözés, még december 31-ét megelőzően befejeződött a munkatársaknak a kiválasztása, a vezetőknek a nyilvános pályázaton történő kiválasztása. Végrehajtottunk egy átszervezést, egy létszámcsökkentést. Január 1-től már a csökkentett létszámmal.
Ez mennyi?
Ez 400 fő. Egységes, új szervezet, szervezeti formában működik a cég. Beköltöztünk a székházba, ez egyébként az APVRT által használt épület, tehát nincs szó új ingatlanról, sőt feleslegessé váltak ingatlanok az összevonás kapcsán. Január 1-én már rendelkezésre álltak a legfontosabb szabályzatok, amelyek a szervezetnek a belső munkafolyamatait szabályozzák. És hát végezzük a dolgunkat, nem állt le az állami vagyon felügyelete, kezelése, az állami vagyonnal való gazdálkodás, a tanár érsezik, meghozza azokat a döntéseket, amelyeket...
Igen, csak azt mondják, hogy kicsit cseptében lett ez az összevonás. Ahhoz képest, hogy mióta készülnek és szakértői anyagok készültek arról, hogy az állami privatizációs folyamat lezárása képen milyen utódszervezet, milyen formában kellene, hogy megalakuljon, viták hosszú éveken keresztül mentek, aztán egyszer csak lett egy egységes vagyontörvény, hosszú viták után majd nagyon septében létrehozták ezt a szervezetet. Tehát ezek szerint, ön szerint zökkenőmentes az átállás, nem történt semmi.
Én azt nem mondom, hogy zökkenőmentes, vannak zökkenők természetesen, ezeket a kollégák érzékelik és próbálják elhárítani. Az a lényeg, az a cél, az a feladat, hogy ezek a zökkenők, ezek kívül a partnereink számára ne legyenek érezhetők. Nyilván mondjuk egy költözés, vagy egy útkakörnek a betöltése az, ami 400 munkavállalónkat érinti, de nem érintheti mondjuk az életjáradék programnak a lassulását, nem érintheti értékesítéseknek, vagy bármilyen vagyoni elem hasznosításának a folyamatát.
Miért RT lett ennek, vagy ZRT lett ennek a szervezetnek a formája, hiszen itt utaltam rá, hogy hosszú éveken keresztül ment a vita, hogy az állami privatizációt hogyan zárják le. A nagyobb privatizációs hullámoknak lényegében vége, az RT forma egy nagyon üzleti típusú vagyonkezelést, vagy vagyongyarapítást, vagy vagyoneladást jelez, miközben a szervezet alapcéljai, amit az előbb is említett, azért nem az üzleti típusú munka.
Ezt én így nem mondanám, ahogy ön fogalmazott. Ennek a szervezetnek és a vagyongazdálkodási tanácsnak az a célja, hogy az állami vagyont a lehető legjobban hasznosítsa. Bizonyos esetekben ez vagyonelemeknek az értékesítése, ez nem nagy számú eset az egészhez képest, alapvetően pedig bérbeadással, haszonbérbeadással, bármilyen más módon történő hasznosítás és bevételek szerzése.
Ezt könnyíti, ez meg könnyíti azt, hogy RT formában működnek magyarul?
Azt gondolom, hogy más formában nem tud működni. Tehát ugye ez vagy egy részvénytársaság, vagy egy költségvetési szerv. A költségvetési szervek nem alkalmasak arra, hogy sok ezer milliárd forint értékű vagyontömeget operatívan kezeljenek. Pont az a lényeg, hogy üzleti típusú döntéseket hozzunk azért, hogy bevételek legyenek, és az állami vagyon gyarapodjon, nem pedig hivatalban ülve aktákat kell gyártsunk, ahelyett, hogy az érdemi problémákat megoldanánk.
És ez az RT forma a társasági törvényből adódóan világosá teszi a jogköröket, felelősségeket egy ilyen szervezetben, egy ilyen bonyolult szervezetben ezek szerint?
Ez egyértelműen világossá teszi, részben a gazdasági társaságokról szóló törvény, részben a cégnek az alapítók irata és a belső szabályzatai. Ugye, alapvetően a törvény erejénél fogva minden döntésnek a letéteményese a vagyongazdálkodási tanács, amely kisebb jelentőségű ügyekben ezeket a döntéseket a vezérigazgatóra átruházhatja, de minden komolyabb tranzakció, például az előbb hosszasan tárgyalt Fradi tendert, azokat a vagyongazdálkodási tanács hagy jóvá, ezeket a döntéseket pedig előkészíti, és a döntés után végrehajtja maga a részvénytársaság.
Mennyire működik átláthatóan ez a szervezet, és mennyire határozza meg a társasági forma azt, hogy mennyire működnek átláthatóan? Az APVRT-nél, csak hogy érthetőbb legyek, azért sokszor előfordult az, hogy üzletükre hivatkozva nem hoztak nyilvános dolgokat, mert akkor ugye kényelmes volt az, hogy társasági formában vagy RT-ként működtek. Önök az előzetes nyilatkozatokból azt mondták, hogy teljes transzparenciára törekednek. Aztán, amikor a múlt héten megszületett a Fradiról szóló döntés, akkor arról az ülésről csak ez a döntés jutott ki a nyilvánosság felé, másról nem számoltak be. Szóval hogyan fog ez működni?
A tanács és annak tagjai többször világosan hangoztatták, illetve világossá tették, hogy a teljes transzparenciára törekszünk. Ennek természetesen, hogy ebből az következik, hogy minden olyan döntést, amelynek érdemi kihatása van a nyilvánosságra, azokat a lehető leggyorsabban mi a nyilvánossággal igyekszünk megismertetni. De a tanács nem csak olyan előterjesztéseket tárgyal, amiknek a vége valamilyen döntés, valamilyen tranzakcióról, hanem rész anyagokat is, egy-egy stratégiai anyagokat is, tájékoztatókat is, nagyon sok mindent. Tehát a tanács minden döntéséről a közvéleményt haladéktalanul tájékoztatjuk.
De magyarul az előterjesztésekről és az előzetes tárgyalásokról nem?
A tanács döntései a nyilvánosak, a munkaanyagok azok nem feltétlenül nyilvánosak, az esetek többségében nyilván nincs olyan információ, amelynek a nyilvánosságra hozatala problémát jelentene, de le nem zárt tranzakcióknál, meg nem hozott döntéseknél egy pályázati eljárás során természetesen nem nyilvánosak a dolgok.
Utólag az APVRT az utóbbi hónapokban több olyan pert elveszített, ahol utólag kértek ki dokumentumokat, újságok is akár, ezeket mennyire fogják figyelembe venni ezeket a korábbi precedens értékű döntéseket?
Magyar jogban nincsenek precedens értékű döntések.
Nincs, de egy állami szerv részéről azért finoman szóval nem elegáns nem figyelembe venni azt, amit korábban hasonló esetben mondjuk döntött egy bíróság.
Hiszen erre általánosságban választ nem lehet adni, ezt esete válogatja, még egyszer mondom, minden olyan esetben, amikor ez lehetséges, és amikor az állam érdekét nem sérti, és hangsúlyozottan az állam érdekéről beszélek, vagyis nem kockáztatja egy-egy tranzakciónak a sikerességét, akkor nyilvánosságra
fogok hozni. Én most arról beszélek, hogy utólag mit hoznak nyilvánosságra, hiszen utólag ezt... azért az állam érdeke és a közérdeke nem biztos, hogy vagy az állam nevében is hozók érdeke és a közérdeke nem biztos, hogy ugyanazt. Tehát szerintem a köznek van joga megismerni azt a döntési folyamatot, amiben mondjuk egy állami vagyontárgyat eladtak, vagy gazdálkodtak.
Én nem emlékszem arra, hogy a döntéshozók érdekét említettem volna szempontként. Az állam érdekét említettem.
Az csak azt mondtam, hogy az állam és a közérdek az millió, nem biztos, hogy
az az én fogalmaim szerint ugyanaz, az 10 millió adófizetőnek az érdeke.
Vendégünk a stúdióban Tátrai Miklós, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT vezérigazgatója, a hírek után folytatjuk.